Szervusztok, ez itt az Enyhekata, az is én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Cudor Zoltán, zenész, énekes, a Nyers és a Belmondó zenekarok alapítói. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Hello, sziasztok hallgatók, szia Robi.
Lesz most egy Nyers koncertetek a Igen. Magyar Zeneházában. A Nyers az még élő zenekar, vagy most ezzel mi a helyzet?
Olyannyira nem, hogy a Nyers az 2005 elején megszűnt működni. De akkor egyébként javában benne voltunk egy következő albumban, amiről 7 vagy 8 dalt fel is demoztunk, és egyébként ez lett kvázi a Belmondó első lemeze, tehát a Belmondónak a dalait is én írom. Úgyhogy ez egy ilyen hirtelen jött döntés volt. Én 2003 végén felköltöztem Budapestre, Szegedről, ugye mert Nyers a szegedi zenekar, és én is Szegeden éltem. És ugyanis meguntam azt, hogy 10 éve heti 4 alkalommal fel kell, hogy jöjjek Budapestre valamilyen ügyet intézni. Mert ugye szokták ezt mondani, hogy vízfejű ország, amiatt, hogy Budapest központú, ami valóban így van, de amúgy én ezt egyáltalán nem tulajdoni, tehát ezt nem Budapest hibájának tudom be. Tehát, hogy tessék próbálkozni bármelyik vidéki nagyvárosba, pezsgő kulturális életet csinálni, fönntartani rendszeresen, aztán...
Egyébként Szegeden van, nem?
Vannak időszakok, amikor van, meg mondjuk most szerintem sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt, azt kell, hogy mondjam. De Szeged az egy amúgy is kegyelmi állapotban van, az amúgy is egy ilyen misfit ország. Tehát ott van egy olyan szegedi önazonosságtudat, ami párját ritkítja Magyarországon. Tehát nézd meg, hogy Szeged, ami alapvetően egy abszolút nem baloldali város, vagy pláne nem liberális város, mégis van egy olyan autonómia érzés a szegediekben, hogy meg egy ilyen dacosság.
Hogy miből jön, miből táplálkozik?
Én nem tudom, miből, de szerintem bennem is ez van. Tehát az, hogy én is ilyen állandóan beleugatok mindenbe, hogyha azt érzem, hogy valami nem oké, mindig kérdezik, hogy miért nem a jóról beszélsz. Egyébként sokat beszélek a jóról, de ugye a jóról olyan nagyon nem kell beszélni, mert az úgy van jól, ahogy van.
Hát a
rosszról meg azért beszélünk, mert félünk, hogy mi van, hogyha az így elhatalmasodik, vagy eluralkodik, azért kell inkább a rosszról beszélni, ha már valamit szóvá teszünk, ha már valamiért szólunk. De most már belekaptam négy témába.
Város Magyarországon de, szerinted, ahol ilyen van, ugye esetleg Pécs.
Igen, Pécs talán ilyen, szerintem a 90-es években Debrecen is nagyon hasonló volt, de szerintem Pécs meg Szeged, ami elég nagy, és eléggé egyetemi város ahhoz, hogy fönt tudjon tartani egy ilyen kultúrát, de hogy nyilván Szegedet sokkal jobban is verem. Tehát mikor hazamegyök Szegedre, így kezdök el beszélni, és észrevöszöm, hogy egyből úgy beszélök, ahogy gyerekkoromban mindenkivel beszéltem.
Ősztél?
Én nagyon ősztem, meg az én családomban mindenki őzik, sőt, még a tanárjaim is őznek a mai napig, akik még élnek. és hogyha nem így kezdök el beszélni, akkor azt mondják, hogy na mi van, visszagyűjtél Pestről, aztán töszöd a fejedet. De ez normális.
Hát ez a klasszikus, ez a mégés a már közötti helyzet, hogy se ide nem tartozó, se oda nem tartozó, amiről beszéltünk korábban.
Igen, hogy van, igen, mert erről majd biztosan fogunk bővebben is beszélni, hogy van bennem egy ilyen állandó, ilyen misfit életérzés, hogy én így soha nem illeszkedek be sehova. Nem azért, mert nincs szándékomban, hanem egyszerűen csak így észreveszem, hogy ide se vagyok oda beleillő, oda se vagyok beleillő, hogy mindig, meg így nem, meg soha nem szerettem az ilyen népi mozgalmakat, meg így részt venni ebbe, de amit mondani akartam Szegedről, nem akarom elfelejteni, hogy nem csak Szeged intellektuális, meg egyetemi város mi volt, ami ott van ez így. Szegeden az egyszerű kétkezi munkás ember, vagy a Szeged környéke földműves ember is van annyira konok. Egyszerűen, hogy így nem hülyék, és nem vagyunk hajlandóak hagyni magunkat megvezetni, becsapni, félrevezetni. A szegediek többsége szerintem nem hajlandó fölülni erre a demagógia vonatra, és ez szerintem mindig így volt. Ugye Szeged nagyon sokféle eléggé hányattatott sorsú város. És
az egyik legjobb vidéki egyetem.
Igen.
Szegedé, igen. Ugye?
Ráadásul egy fiatalkori barátom most a rektor, ugye a Rovó Laci, ő lett az egyetem rektora.
Bocsánat, van ilyen felfogásod arról, hogy mi a művészet szerepe, hogyha már nagy szavakat használunk, és ezen belül mondjuk a könnyű zene szerepe? Tehát van ilyen, úgy érzed, hogy van ilyen része ennek a művészeti ágnak,
szerintem,
hogy meg kell szólalni,
igen.
Vagy pedig csak nagyon absztrakt szinten?
Ezt hajlok, tehát hajlamos vagyok. Nem véletlenül voltak a Nyersnek olyan idióta elmebeteg, teljesen indokolatlan szövegei, vagy olyan indokolatlan zenei fordulatai, amivel végül is aztán hát ismerjük el, vagy mondjuk, hogy ezzel szereztünk magunknak nevet, hogy mindig valamiféle meglepetést okoztunk. De azt gondolom, hogy a művészetnek az is szerep, hogy szabad legyen. Tehát hogy a művészet az nem egy ilyen alkalmazott tudomány, vagy alkalmazott kultúra. Biztos arra is szükség van, hogyha az önkormányzat rendel egy szobrot a díszpolgárról halála után, akkor azt is meg kell csinálni. Az egy nagyon-nagyon fontos munka. Az egy nagyon-nagyon míves, iparos munka lehet. De a művészet az valami teljesen más.
És itt önazonosság esetleg?
Például, az egyébként az életben amúgy is fontos szerintem. Tehát ha tőzsdeügynök vagy, szerintem akkor is muszáj önazonosnak lenned, hogyha nem akarsz mint 36 évesen rákos lenni. Bocsánat, hogy ennyire erősen fogalmazok.
Milyen kevés ember önazonos annak dacára, hogy azt gondoljuk, hogy mennyi mindenkinek annak kéne lennie?
Mert hogy egészen nagy ára van, de hosszabb távon nekem meggyőződésem, és most már empirikus tapasztalatom is van ezzel kapcsolatban, hogy hosszabb távon megéri önazonosnak lenni, mert szerintem az önazonosság bármennyire küzdelmes, és bármennyire úgy néz ki elsőre, hogy több konfliktust rejt magában, hosszabb távon szerintem sokkal kedvezőbb az egészségre, mint a meghasonulás. Uh-huh. Meg az állandó valamiféle alkalmazkodás olyan dolgokhoz, amiről belülről érezzük, hogy ez nem oké. Uh-huh. Nem az a baj, hogy alkalmazkodik az ember, az se oké szerintem, hogy nyilván az is elme baj, hogy valaki mindig mindennel szembe megy, de hogy így föl kell ismerni, hogy hol vannak azok a határok, amikor még egyszerű észszerű okokból kifolyólag érdemes alkalmazkodni, és hol van, amikor már azt érzem, hogy minden nap összeszorul a torkom meg a gyomrom, és nem érdemes ezekkel így együtt lenni. De nem tudom, hogy most már megint így elmentem.
Nem baj, nem baj, most visszarántalak a földön. Most fogom fölhozni az Azaria témakört. Nem lehet, hogy szerinted...
Azt hittem, ez később jön.
De az önazonosság miatt hozom most szóba. Én ugyanis azt gondolom, hogy azért lett ilyen népszerű, mert valamilyen szinten legyen az bármilyen szint zeneileg, szövegileg, vagy bárhogyan, amit valóban
az biztos,
lehet kritizálni.
Az biztos, hogy önazonos.
És az érződik, baromira érződik.
Ez nem is kérdés. Nekem onnan indult ez az Azariás véleménynyilvánításom, amit egyébként egy ismerősöm nem nyilvános profilján az ő posztja alá írtam oda, és 50-valahány zenész kollégámmal teljes egyetértésben, aztán ezt valaki onnan ki fotózta, és akkor megszellőztette ilyen lölős bulvárba, és nyilván egy szennyvízderítőt ezzel a nyakamba szakajtottam. Tehát, hogy nekem az a bajom, amikor így elkezdik kényszeríteni, hogy de ismerd el, hogy zenei forradalom, és mikor megnézem már 3 koncertjét, és látom, hogy ugyanaz az Ámul Lefdur, C-dur, G-dur, hogy a Patternek, akkor ezek a Mumbaton ritmusok, lehet, hogy most már nem ilyen az
Azaria.
Látod,
milyen jó nem zenésznek lenni, mert akkor nem gondolod.
De szerintem ez egy egyszerű, bármilyen muzikális civil embernek is egy idő után a könyökéjön, hogy tudsz, és hogy mindent tudsz előre. És amikor mindent tudsz előre, hogy milyen énekfordulatok lesznek, milyen harmóniafordulatok, milyen groove megy vagy jön, akkor arra nagyon nehéz azt mondani, hogy ez egy zenei forradalom. Az, hogy ez egy szórakoztató ipari bravúr, sőt, szerintem a valaha volt legnagyobb magyar könnyűzenei szórakoztató ipari bravúr, ezt senki nem vonhatja kétségbe. De az, hogy zenei forradalom, hát így zenészként...
Van, aki ezt állítja, valami, kiállítja, hogy hát zenei forradalom.
Nem, én ott indult el ez a dolog, hogy ismerjük el, hogy ő már egy világsztár, és ő zenei forradalmat hajtott végre. És vannak ilyen szakmabeilek, és akkor mondtam, hogy ahhoz túl proli, vagy prosztó, vagy nem tudom, mit mondtam. De azt is muszáj kiemelni, hogy Azaria azért nem olyan régen, de a nyilatkozatom után vagy környékén elkezdett kísérletezni, ami normálisan a dolga minden zenésznek, ami normálisan a dolga minden alkotó embernek, hogy elkezdjen végre játszani ezekkel a dolgokkal, és ne a commerce bevált patterneket ismételgesse, hanem elkezdjen játszani ötletekkel, hangszerelésekkel, zenei stílusokkal, és onnantól kezdve teljesen oké. Meg ráadásul szerintem egy nagyon-nagyon helyén való, nagyon aranyos gyerek. Természetesen ezt is, mint oly sok nyilatkozatomat az utóbbi 6-7 évben, amióta így azt érzem, hogy van egy ilyen irányultsága, tudjuk kiknek, hogy, hogy ki vannak részletek emelve bizonyos mondandómból, és az meg van szellőztetve, esetleg egy cikknek a címe, és annál tovább nem jut senki, és nem hiszem, hogy ezt ennél jobban egyébként ki kéne fejtenem, mint ahogy most kifejtettem, csak ennyi. Tehát, hogy
világos.
Ha nem is zené, egy rendkívül tehetséges és intelligens gyereknek a szórakoztató ipari bravúrja, ebben megegyezhetünk, de az, hogy zenei forradalom, hát azt azért kétlem.
Hát egy egyedi jelenség, de hogyha mondjuk minden patent, meg mintán tudsz előre, akkor emlékezzünk meg a Isten nyugosztalja méltán örökbecsű ilyen Lemmy Kilmisterről és a Motörheadről, ugye, akine aztán bármit ki tudtunk számítani egy dal kapcsán, vagy az AC/DC, és vannak ilyenek.
Hát jó, de egyébként nem, azt kell, hogy mondjam, mondjuk egy Motörheadben, meg egy AC/DC-ben is, hogy voltak mindig olyan fordulatok, amik meglepetést okoztak, meg tudod, mi volt ott? Hát kimondom, pedig így sokan értetlenül állnak, mikor zenei terminológiaként használom azt a fogalmat, hogy szexi. Hogy a, hogy van.
Én utálom ezt a szót, de néha én is használom egyébként.
De igen, de én leginkább egyébként pont nem a szexualitással kapcsolatban használom, de ez nekem fontos, hogy valami mélyről jövő ilyen zsigeri helyén valóságot jelent nálam az, hogy azt azért elhisszük, hogy se a Bon Scott, se a Lemmy Kilmister nem úgy énekelte az AC/DC-ben meg a Motörheadben, hogy így valahogy csinált a hangjával.
Én inkább azt mondom, hogy bedesz.
Vagy bedesz, az is oké. Okay. Igen.
Egy önazonos vadság, stb.
Hát igen, meg egyszerűen valami olyan súly, olyan valószínűtlen súlya volt. És akkor persze a Motörheadben is azt mondod, hogy olyan nagyon nem lehetett, érted, a Fast Eddie-től kezdve, akár ezek nem lehettek olyan elképesztően jó zenészek, de valahogy olyan jól lötyögtek együtt, amitől így beindul az ember, és akkor vagy bedesz, vagy szexi, vagy tök mindegy, minek nevezük. És ilyeneket mondtatok egy Nirvánára, vagy a Slayerre, ami már inkább egy élsport, mint zene.
Minden extrémet, tehát már élsport, tehát azt ledobolni, igen. Tehát az ki tudja.
Igen.
Durva, nem? Igen. És valaki letudja, hogy black metalt azért az...
Igen, az horror. De hát igen, tehát az amúgy sportteljesítménynek se masni, de zeneileg is nagyon-nagyon érdekes, meg rendben van. És vannak olyanok, akik amúgy meg nagyon ügyesek, és egyszerűen nem tudok velük mit kezdeni, mert ilyen túl szép, meg túl jó, túl ügyesen van elénekelve, túl ügyesen van elgitározva, ki van editálva, ki van pontosítva a dob. Olyan kompresszorok vannak rátéve, hogy a dinamikáját teljesen elveszik, és akkor hogy most az a... Nem tudom, én nem tudok mit kezdeni. Nekem fontos, hogy ilyen organikus, emberi legyen. Hát hányszor látunk olyat, ha már szexiség, hogy mondjuk látsz egy tökéletes nőt, és teljesen hidegen hagy. Míg mondjuk egy valami tökéletlen nő, akinek így nem tud azt mondani, hogy a szeme gyönyörű, vagy a füle, vagy az orra, vagy a testén a valamije, aztán mégis együtt valami olyan vonzerő, és zenekarokban is, meg produkcióban, akár filmekben is van ilyen, hogy egy csomó csetlés, botlás ellenére valami elképesztően eltalált. Figyelj, hogyha ez megfejthető lenne, vagy így előre-elő, tehát ilyen szempontok alapján amúgy előre-elő tudnál állítani ilyen dolgokat, akkor valószínűleg teljesen máshol tartana a kultúránk, de valószínűleg ez olyan sok tényezőn múlik, amit egyelőre szerintem még a mesterséges intelligencia se tud.
Valószínűleg ez a tehetség, nem?
Igen, de azt mondják, hogy azt is meg lehet fogni, mert hogy annak is vannak, a tehetségnek is vannak tokenjei, amiből így össze tudod rakni, aztán...
Te, mint biológia szakos tanár, ugye? Igen. Ott a biológiailag ez így meg genetikusan, vagy ez...
Figyelj, az biztos, hogy a...
Kérdezem, én hülye vagyok ehhez.
Azt mondják, hogy a vonzerőt mindig azt jelenti, mindig az eredményező biológiában, hogy valamilyen fitness faktorok birtokában van a másik fél, akkor tartjuk vonzónak. A fitness faktorokat ugye nem modern értelemben kell érteni, tehát mondjuk az antropológiában a fitness faktor az életre való alkalmasságot jelent. Ez jelentett fizikai képességet, a gyermeknemzésre való képességet, nyilván az embernél különösen fontos fitness faktor az is, hogy szellemileg milyen állapotban van, és ezeknek az együttese valahogy eredményez valamiért, de ugye ez az, amit egyébként nem tudsz kitalálni. Az biztos, hogy valamilyen, hogy az, akit vonzónak gondolunk, az valószínűleg sokkal több területen erős fitness faktorokkal bír, mint nem. Akit meg nem tartunk vonzónak, az meg lehet, hogy mondjuk az egyik területen elképesztő fitness faktorokkal bír, de az összes többi területen meg halovány. És én amúgy szeretem így ezzel összekötni, már csak a zenét azért is, mert hogy igazoltan a legősibb emberi kulturális tevékenység. Tehát van olyan emberi kultúra, ilyen elzárt kultúrákat vizsgáltak ilyen 15-20 évvel ezelőtt, ahol nincs színfogalom, nincs képzőművészet, van, ahol nincs írás, nem maradt fenn irodalmi emlék, meg szövegemlék. Az egyetlen egy közös pontja az emberi, hogy minden a legprimitívebbnek tartott emberi kultúrának, attól még nem biztos, hogy primitív, de hogy mindenképpen van zenéje és tánca mindegyiknek. Ez meg azt jelenti, hogy valószínűleg az emberben a zenére való vágy és a zenére való nyitottság és szükség az genetikailag determinált. Szinte biztos, hogy így van, és ennek a túléléshez is lehet köze, és most nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy külön előadás, hát most is látjuk, hogy például harcművészetekben mennyire tehetségesek azok a népek, akiknek jobb a ritmus érzékel. Nézd meg mondjuk a feketéket például, mondjuk a boxban mennyire népszerűek vagyunk. Hát mondjuk ki Magyarországon mondjuk a cigány népesség mennyivel sikeres boxban, mint mások. És ez nem azért vannak, mert ők agresszív állatok, hanem azért, mert nagyon-nagyon fontos a jó ritmus érzék ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ezekben. És hát az emberi történelem során azért általában nem voltak lőfegyverek, vagy az ugye ezek az utóbbi pár száz évben jött be az, hogy vannak lőfegyverek. Tehát szinte mindig a test elleni küzdelem döntött el, hogy melyik civilizáció sikeres vagy nem. És hogyha jó a ritmus érzéked, jó az ütemérzéked, akkor úgy tudsz belépni, tök mindegy, hogy puszta kézzel, vagy karddal, vagy buzogánya, hogy nyilván nagy számok törvénye alapján, akinek jobb a, úgymond a zenei érzéke, és ez a kommunikációban is segít, tehát a dallamok fölismerés, a kommunikáció, azt mondják, hogy nem véletlenül győztük le a neandervölgyieket is. De tényleg nem akarok egy ilyen biológiai rendhagyó
inakórát tartani. Bocs, én kérdeztem bele, valamit mondani, csak ez a tehetség kapcsán.
De mindegy, mert egyébként erről szoktam tartani iskolákban előadás, mikor rendhagyó énekóra van, akkor erről is beszélünk, hogy egyáltalán nem csak a hangszerek, hanem a zenei érzékenység hogy alakulhatott ki, hogy ennyire erős genetikai determinációban minden ember típusban a zene iránt. Ennek kell, hogy legyen evolúciós oka is, és nem csak egyszerűen csak véletlenül így alakult.